hadd kérdezzem meg tőletek, hogy szoktatok-e dobálózni?
Igen. Hát dobálózni.
És egymást is megdobtátok? És jó dolog a dobálózás? Gondoltál rá, hogy a másiknak valami fájdalmat okozol?
Igen.
És kell vigyáznunk egymásra? És hát a kis, még kisfiú, ezt nem kérdezem meg akkor, hanem azt szeretném nektek elmesélni, hogy veszekedni, verekedni. Azt nem, ugye? Gyerekek? Képzeljétek el, egyszer kirándultunk, és láttuk, hogy két nyuszi fölállt a lábára, és egymást pofozták és ütötték. Ti is láttatok olyat? Hát én miért láttam, hogy veletek. Tüfölték egymást, hogy rendes. Igen, ők meg megijedtek, amikor bennünket megláttak, és abba hagyták, és elmentek. Az állatok is bántják egymást időnként, meg az emberek is. Képzeljétek el, láttam egy olyan filmet egy halacskáról. Szeretitek a halacskákat?
Igen.
Szerintetek a halak nem bántják egymást?
No?
A halak is van, amikor bántják egymást. Képzeljétek el, hogy olyan halat mutatott be a film, ami lövöldözött. Úgy hívják, hogy lövőhal. Szájába veszi a vizet, lesik, hogy a behajló ágakon van-e valamilyen bogár, és kiugrik a vízből, a szájából kitöpi a vizet, és lelövi a bogarat. És utána megeszik. És képzeljétek el, azt láttam, hogy egyszer egy pókot vett célba. De a pók az jól megkapaszkodott, és nem tudta lelőni. Még egyszer megpróbálta, hogy lelövi a pókot, de a pók nagyon kapaszkodott. És ez a hal kivárta. Amíg a pók elkezdte készíteni a pókhálóját, és amikor a pókhálón volt a pók, na akkor lőtte le, és egy darabig himbálózott még a pókhálón, leesett, és ez a halacska pedig hopp, belakta.
Nem sírtam?
Hát azt én nem tudom, de megette. És a pók hogy szerzi a táplálékát? Miért csinálja a pókhálót? Hogy megfogja vele a bugarakat, legyeket. Szeretitek, ha szúnyog megcsipennek
neteket? Nem.
Jó lenne egy olyan világban élni, ahol a lövőhal nem lövi le a kis bogarakat, még a pókokat sem. Ha pók nem azért csinálná a pókhálót, hogy megfogja a bogarakat. Jó lenne egy olyan világban élni, ahol senki nem bánt senki. Ugye, ha mi bántunk valamit, valakit, azt még csak elfogadjuk, hogy jogos, de ha bántanak benneteket, akkor az jó érzés. Ugye, hogy Jézus azt mondta, hogy mindig csak azt tegyük másokkal, amit mi is szeretnénk, hogy bennünk legyen. Nyilván a labda véletlen volt, ugye? Játszottatok és véletlenül megdobtátok a másikat, de az Úr Jézus azt ígéri, hogy amikor eljön, akkor ő egy olyan országot fog fölállítani, és elolvasom nektek a Biblia verset, nem ártanak, és nem pusztítnak sehol majd az Isten új világában. Szeretném megkérdezni, hogy szeretnétek-e egy ilyen országban ott lenni majd?
Igen.
Igen? És tudjátok, hogy hogy lehet ebbe az országba jutni? Ha ott, most itt is vigyázunk, hogy most se bántsunk és ne ártsunk senkinek. Szeretnétek ezt?
Igen.
Imádkozzunk, jó? Tegyétek össze a kezeteket, csak így. Úr Jézusom, kérünk téged, segíts meg a gyermekeket, hogy szeressék egymást, hogy vigyázzanak egymásra, ne bántsanak semmit, így a növényeket és az állatokat sem, mert nagyon szeretnénk ott lenni a te országodban. Segíts úgy élni, hogy majd te megadhasd ezt nekünk a rendőr. Amen. És most tudjátok, hogy nem ártatok a szüleiket? Ha csöndesek lesztek egy fél órában, jó? Nagyon jó. Szeretnétek most egy fél óráig csöndbe lenni?
Én nem.
De azért csöndbe leszel, ugye? Akkor is, ha nem szeretnél. Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet. Nehéz szívvel készült. Fogadjátok őszinte együttérzésemet. És a család és az egész gyülekezet. Foglalkoztam azon, hogy vajon az a téma beleillik-e a gyülekezetnek a mai lelki állapotába. És aztán egy kicsit módosítottam rajta, mert az elmúlt héten én nyaralni voltam, és csak csütörtökön éjjel értünk haza. A mai témánk, amiről közösen gondolkodnánk, a tűz. Ahogy végigvonul a Biblián a tűz. Most elsőre gondolhatjátok, hogy lehet a tűz evangélium, de én erről szeretnék beszélni. Mi jut eszünk be a tűzről?
Pusztítás.
Pozitívat mondjatok.
Tisztítás,
melegség, világítás. Az ebéd, ami oda kerülhetett az asztalra. A cserépkályha, amit körül lehet ülni. Nézzük meg, hogy hogyan segít bennünket a Szentírás, hogy a hétköznapokban könnyebben gondoljunk Istenre, több minden emlékeztessen bennünket az Isten dolgaira. Azt mondta Pál apostol, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. A gondolatainknak szüntelenül, szinte állandóan Isten felé kell irányulni ahhoz, hogy oltalomban, védelemben részesüljünk. És a világ pedig gondoskodik arról, hogy sok minden elvegye a figyelmünket Istenről, az Isten dolgairól. És a mai alkalmat én arra szánom, hogyha ezentúl a tűz bármiképpen is közelünkbe kerül, akár pozitív, akár negatív értelemben, akkor mindig az Isten jusson az eszünkbe. És az Isten iránti hála és a kegyelem. Mielőtt tartottam volna két hete ezt az órát először, ezt a témát, pénteken este vittem haza az unokáimat Székesfehérvárra, hazafele már csak is Virág volt velem, aki elkísért, és egyszer csak láttuk, hogy hatalmas füstoszlop, lelassul a kocsisor, kiégett egy autó, és jött a szirénázó tűzoltó, és mindenki húzódott félre. A két sávoson egyik jobbra, másik balra, és a tűzoltó célhoz ért. És eloltotta a tüzet. A kirándulás alkalmával is kint az erkélyen néz előttünk hatalmas tűz. Repülők jöttek oltani a tüzet, a domb vagy a hegy túloldalán égett a tűz. Két repülő oltotta, ugye közben jöttek a tengerből, vették fel a vizet. Aztán még kettő jött. A tűzoltásra nagyon sokszor szükség van.
nem csak a fizikai tűzoltásra, hanem amikor a lelkünkben izzik valami, és ott el kell csendesíteni, el kell oltani azt a tüzet, ami negatív. A Biblia pedig azt mondja, hogy amikor eljön Jézus, akkor keresztel titeket Szentlélekkel és tűzzel. Hát, ha szó szerint vennénk, akkor nem hiszem, hogy valaki is egy ilyen tüzes Krisztussal találkozott volna. Nézzük meg, hogy a Biblia hogyan emlékezik meg magáról a tűzről, és hogyan említi. Gyerekkorunkban, amikor a gyerekórán részt vettünk, akkor mindig kaptunk egy kis képet. És én bennem annyira megmaradt az a kép a Kain-Ábel áldozatnál, hogy Ábel áldozata felszáll a füst, ami jelezte, hogy Isten elfogadta az áldozatot. Nincs ott a tűz. De ha a Biblia tanítását végig gondoljuk, akkor az egész Ószövetségben a tűz, a tűzáldozat a megváltóra emlékeztet. Az isteni szeretetnek, az isteni kegyelemnek arra a megvalósulására, hogy majd el fog jönni a megváltó. És ami hitünk ráépül. Erre a kegyelemre, hogy Jézus Krisztus eljött a földre. Olyan szép a bibliai történet, amikor Noé kijön a bárkából, az isteni útmutatás szerint, és az első tette, amit Noé cselekszik, hogy minden tiszta állatból és tiszta madárból áldozatot, égő áldozatot mutat be az Istennek. Hát kijönnek a bárkából, körülöttük az elpusztult föld, és Noé se tudja, hogy majd miből fognak élni talán, hogyan tovább. Kevés az állat, még növény is alig van, ugye a madár már hozott ágat, és mégis a szívében a hála azt fejezi ki, hogy ő a megváltóra tekint. Az egész életében, az életének minden pontján. Mennyi vesztesség. Csak a családja, a szűk családi köre maradt meg, és Noé áldozatot mutat be az Istennek. Hogy kifejezze, hogy hálás az Istennek, elfogadja az Istent, az Isten döntését, az Isten útmutatását, és a megváltóba vetett hit által akarja élni a további életét. Amikor Egyiptomból kijött a zsidó nép Isten, illetve Mózes vezetésével, akkor az oltalmat, a védelmet az jelentette, hogy készítsék el a páska bárányt. Készítsék el tűzön sütve, fogyasszák el, a vérrel kenjék meg az ajtófélfát, és az isteni oltalom kegyelem alatt majd másnap így indulhattak útra. Miért a tűz jelképezi Krisztus áldozatát? Jézus tűzhalált halt? Az egész ószövetségi áldozati rendszer erre épül, hogy a bárányt el kellett égetni, meg kellett semmisíteni. Miért? Jézus a kereszten halt meg, aki az ő testében vitte fel a mi bűneinket a fára, akit átszegeztek. Az ószövetségi áldozati rendszerben ott volt ez a tanítás, amit nem tudom, hogy mennyire értettek, vagy nem értettek. hogy Jézus Krisztus a mi bűneinknek az ítéletét kellett, hogy elviselje, és az ítélet a megsemmisülés, amit a tűz idéz elő. Nekünk kellene megsemmisülnünk, mert bűnös emberek vagyunk. És az isteni kegyelem azt üzeni, hogy Jézus, amikor eljön, mégsem semmisül meg, hanem harmadnapon feltámad. És a feltámadás Istenéhez járulhatunk mi hittel és bizalommal. Jézus bűntelen volt, Jézus a mi bűneink büntetését szenvedte el a kereszten. És Isten előtt majd csak a bűneink semmisülnek meg, de a megváltó életben marad. Ez a kegyelem. Lásd, levettem róla bűneinek terhét. És Isten a feledés tengerébe veti. És aztán a vándorlásuk alatt végig Isten tűzoszlopban jelezte azt, hogy én el nem hagylak téged, és el nem maradok tőled. Az Isten megígérte, ugye nappal felhőoszlopba, hogy a felhő oltalmat, védelmet jelentett a nagy hőséggel szemben. Bizonyság volt, hogy velük van az Isten, nem csak az ő számukra. Arról emlékezik meg az Ószövetség, amikor Mózes könyörög az Úrnak, hogy mit mondanak a környező népek, hogy kihoztad őket hatalmas, erős kézzel, és aztán azért, hogy ott a pusztában vesszenek el. Mert a népek is látták a felhőoszlopot, a tűzoszlopot, a bizonyságot, hogy velük van az Isten. Kedves gyülekezet, az új szövetség egy-két szinttel magasabb fokon a hit vallása. Nem látunk se felhőoszlopot, sem tűzoszlopot. De azt mondja az ige, hogy a Szentírásban úgy iratott le a Krisztus, mintha közöttünk feszítetett volna meg. Itt van velünk. Ez az ígéret. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj. Én vagyok Istened. Megerősítlek, megsegítlek. Igazságom jobbjával támogatlak. Ha tűzön mész át, ha vízen, én veled vagyok. Nem hagylak el. Nem hagylak titeket árvákul. Azt ígéri az ige. Fogom kezedet, megőrizlek. Az isteni segítség folyamatosan ott van. És mégis Ésaiás könyve 31. fejezetéből szeretnék olvasni egy igét, ami azt mondja, Ésaiás könyve 31. fejezetének a 9. versében az utolsó része. Azt mondja, szól az Úr, akinek tüze Sionban van, és kemencéje Jeruzsálemben. Isten tüze Sionban van. Itt van a tűz, itt van a kemence. Mit értsünk ez alatt? Ésaiás könyve 48. fejezete válaszol a kérdésünkre. Azt mondja a 48. fejezet 10. verse. Ímé megtisztítottalak, de nem úgy, mint ezüstöt. Megpróbáltalak a nyomor kemencéjében. Az életünkben minden nehézség, minden megpróbáltatás, minden vesztesség, minden fájdalom az Isten kezében a próba eszköze. Az a tűz, amiben nyilvánvalóvá válik, hogy is állunk az Istennel. Hogy állunk a hit dolgában. hogyan tudjuk feldolgozni az élet megpróbáltatásait, nehézségeit. Bizonyságul Isten előtt, bizonyságul a körülöttünk lévők előtt, hogy mi bízunk az isteni kegyelemben, az isteni szeretetben, az isteni gondviselésben. Időnként bekerülünk ebbe a kemencébe a saját bűneink, hibáink miatt. Időnként az egyetemes bűn miatt, időnként sátán vágyai miatt, mint egykor Jób, aki azt mondta Istennek, sátán, hogy hát persze azért szolgál téged, mert mindene megvan, jól van dolga, gazdag, szép családja van. És aztán a próba megmutatta azt, hogy Jób nem azért szolgálja az Istent, mert az Isten mindent megad neki, hanem azért, mert szereti az Istent. Mert hálás a teremtésért, a megváltásért, a kegyelemért, az isteni megerősítésért. Értett mindent Jób, ami történt az életében? Nem. Mi sem értünk sok mindent. Lapozzuk fel Malakiás könyvének a 3. fejezetét. Ami erről a küzdelemről beszél, amikor belekerülünk a nehézségbe, a megpróbáltatásba, ami különösképpen is érvényes volt Jézus első eljövetelekor, a keresztelő János szolgálata ezt hirdette meg, és ugyanígy érvényes Jézus második eljövetele előtt is. A 3. verstől, a 3. fejezet első versétől így olvasom. Ímé elküldöm én az én követemet, és megtisztítja előttem az utat. És mindjárt eljön az ő templomába az Úr, akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok. Ímé eljön, azt mondja a seregeknek, Ura. De kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját? Kicsoda áll meg az ő megjelenésekor, hiszen olyan ő, mint az ötvösnek tüze, és a ruhamosóknak lúgja. És ül, mint ötvös, vagy ezüst tisztogató, és megtisztítja Lévi fiait, és fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt. És igazsággal visznek ételáldozatot az Úrnak. És kedves lesz az Úrnak a Júda és Jeruzsálem ételáldozatja, mint a régebbi napokban és előbbi esztendőkben. Kedves gyülekezet, de keresztelő János szolgálatával kezdődött el ez a szolgálat, hogy Jézus eljövetele előtt készítette a népet Jézus fogadására, elfogadására, és azt mondja, hogy kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját. Mert olyan ő, mint az ötvösnek tüze, és a ruhamosóknak lúgja. És az evangélium a folytatásban van. És ül, mint ötvös, vagy ezüst tisztogató, és megtisztítja a Lévi fiait, és fényessé teszi. Isten nem azért említi a tüzet, hogy elpusztítson bennünket, hanem hogy megmentsen, hogy megtartson az örök élet számára. Hogy az a Józsua tanítás, amikor sátán ott áll, hogy vádolja az Isten gyermekeit, az ne végződhessen azzal, hogy Isten el kelljen, hogy engedjen bennünket. Mert sátán vádjával szemben nem állhatunk meg. Isten tisztogat bennünket. És azt mondja, hogy megtisztít és fényessé tesz. Bevisz a nyomor kemencéjébe. Bizonyságul, hogy mi az angyalok előtt is elfogadhatóak legyünk, hogy az angyalok örömmel befogadjanak bennünket majd abba a bűntelen, tiszta világba, hogy az ellenség vágyai megdőljenek, hogy igen, tűzből kikapott üszkök vagyunk, mert nincs tökéletes ember, vétkezünk Isten ellen, egymás ellen, önmagunk ellen. De az Isten szeret. Az Isten segíteni akar. Az ötvös sem azért viszi be a tűzbe az aranyat, az ezüstöt, hogy tönkre tegye, hanem hogy abból kiolvadjon mindaz, ami nem odavaló. Ezek az élet megpróbáltatásai. Ezek az a nyomor, kinek az életében hogy jelentkezik, azt nem mi döntjük el. Kit mennyire lát erősnek az Isten, hogy mit bírunk el. De azt mondja, hogy ül, mint ötvös vagy ezüst tisztogató, és megtisztít, és fényessé tesz, mint az aranyat és az ezüstöt. Hogyan gondolunk önmagunkra? Az ige azt mondja, a bűneset után por vagy te, és ismét porrá leszel. De nem csak ez az ige jelenik meg. Krisztus áldozata azt bizonyítja, hogy Isten az egyszülött fiát is odaadta életünk, olyan értékesek vagyunk az ő szemében. Itt azt mondja, hogy aranyak vagyunk, ezüst, érték, amit Isten vissza akar vinni önmagához. És utána kedves lesz a hitéletünk az Isten előtt, ha engedjük ezt a megtisztogatást. Mert azt mondja, hogy ítéletre indulok hozzátok, meg akarja ítélni most az életünket, hogy ebben az ítéletben nyilvánvaló legyen, hogy mi az, amitől meg kell tisztulnunk, és meg kell szabadulnunk. És aztán később azt mondja az ige, a 12. verstől olvasnám, boldognak mondanak titeket mind a nemzetek, mert kívánatos földé lesztek ti, azt mondja a seregeknek Ura. Jövő időt említ. Így ezt érezzük? Kívánatos földé lesztek. Mások számára is. És a Jász könyve második fejezete beszél arról, hogy majd eljönnek sok népek, és azt mondják, hogy igen, nálatok van az Úr. Az Úr beszéde. De most, azt mondja a 13. vers, keményen szóltatok ellenem, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, mit szóltunk ellened? És a válasz azt mondja, hogy azt mondtátok, hiába való az Isten szolgálata. Mi haszna, hogy megtartjuk törvényeit, és hogy alázatosan járunk a seregeknek Ura előtt. Sőt, inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kevélyeket, hiszen gyarapodtak, noha gonoszságot űznek, és megszabadulnak, noha kísértik az Isten. Miért éri a hívőket annyi baj, annyi nehézség, igazságtalanság, ahogy a hétköznapi nyelven fogalmazzuk meg? Miért? Meg szoktuk fogalmazni, miért a jók mennek el idő előtt? Kedves gyülekezet, hogyan reagáljuk le ezeket az élethelyzeteket? 16. vers azt mondja, akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői. A tanakodtak egymással azt jelenti, hogy mi lelki közösségben élünk egymással. Nem magányosodunk el a nehézségben, a próbákban, a küzdelemekben, amikor nem értjük, hogy mi történik, miért így. Tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott. Minden nehézség, minden veszteség, minden gyász az Isten különleges figyelmét jelenti. Odafigyel, és az ő figyelme nem csak egy ilyen, na megnézem, hogy most mit csinálnak. Elnézést a hangsúlyért. Ez az emberi. Mint esetleg a világ fiai, hogy na, és akkor most, hanem az Isten, amikor figyel és hallgat, ott van a teljes lényével, a teljes támogatásával, hogy segítsen, hogy bátorítson. Nem a jóbi, isteni közbelépés, amikor Isten csak a végén lépett közbe. Nagyon ritkán fordul elő, hogy az Isten sokáig hallgat. Az Úr figyel, lehet, hogy nem válaszol, de ott van. Ez a hitünk, ez a bizonyosság kell, hogy erőt adjon. Hogy ha nem látjuk is, ha nem halljuk is, emlékezzünk arra, amit Jobb mondott. Mert én tudom, hogy az én megváltóm él. És utoljára az én porom felett, a szeretteim pora felett megáll. Itt pedig azt mondja az ige, és egy emlékkönyv iraték ő előtte azoknak, akik félik az Urat, és becsülik az ő nevét. Anna azt mondta nekem, itt a helyem. Itt. Olyan jó volt hallani. Itt együtt, a magányban is, hitben együtt, és az Istennel. Ezt az emlékkönyvet most nem látjuk, de majd egyszer nyilvánul lesz. És úgy fejeződik be az ige, és azon a napon azt mondja a seregeknek, Ura, amelyet én szerzek, nyilvánvalóan tulajdonommá lesznek. Most is az Isten tulajdonai vagyunk, de akkor majd nyilvánvaló lesz. És kedvezek nékik. Most Isten most is kedvezne, de nem mindig teheti meg. Nem azért nem kedvez most, mert nem szeret, hanem azért engedi meg ezeket a próbákat, nehézségeket, mert szeret. És kedvezek nékik, amint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. És megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között. Az Isten szolgálja között, és a között, aki nem szolgálja őt. Kedves gyülekezet, mi sem értünk mindent. Bennünket is így úgy utolér a próba, a nyomor kemencéje. Van, ami rövid ideig tart, van, ami hosszantartó, amit nehezebb kivárni, hogy akkor most hogyan oldódnak meg. De az Isten azt üzeni nekünk, az ószövetségi áldozati rendszeren keresztül, hogy a mi lelkünkben is legyen ott a tűz. A tűz pedig a lelkesedésnek, az Isten iránti szeretetnek is a jelképe. Amikor Isten elé járulunk, akkor mindig abban a hitben, ahogy az ószövetségben a tömjénezőbe mindig az áldozati oltárról kellett venni tüzet, az áldozati oltáron pedig a bárányt égették el, ami a messiásba, az eljövendő megváltóba való hitet jelképezte. A lelkünkben bármennyi fájdalom, értetlenség, szomorúság van, mindig vegyünk az oltárról tüzet. Hogy Jézus Krisztussal együtt járuljunk a mennyei atya elé, hogy irgalmasságot találjunk és kegyelmet találjunk, a lelkünknek felszabadulást, hitet, reménységet. Adja ezt Isten mindnyájunknak az ő kegyelméből. Amen.